meg a Szent Szellem. Jöjj és nyisd meg a szemeinket, nyisd meg az értelmünk szemeit. Jöjj és mutasd meg az igazságodat, a hatalmadat az életünk felett. Köszönjük a drága szent igédet, amelyet a számba adtál. És köszönjük, drága Szent Szellem, hogy a mai alkalmat is te fogod irányítani. Neked adjuk, mennyei Atyám, a mai alkalmat. A te dicsőségedbe folyjon a mai napon. Köszönjük ezt, mennyei Atyám. Köszönjük az itt jelenlevőket, és azokat, akik nincsenek itt, őket is. Megáldjuk hatalmasan a családjaitokat, az életeteket, a helyzeteteket, hogy Isten kihoz minden rossz helyzetből bennünket Jézus nevében. Megtörjük az ellenség minden igáját, minden ellenszegülését Jézus nevében. Hát Jézusban van az igazság, a hatalom, az erő. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy formálsz bennünket. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy megnyitod a megértésünk szemeit. És köszönjük, hogy van fülünk a hallásra. És köszönjük, hogy nyitott a szívünk a te igédre, amit befogadunk, és az gyökeret ver a mi szívünkben, és hatalmasan növekedik. És köszönjük, hogy a kősziklára építjük a házunkat, mennyei Atyám, a drága Úr Jézusra. Köszönjük, hogy ő a mi életünk betöltője, az ő életünk forrása. Hálákat adunk neked, mennyei Atyám, minden napon, mindenekért, amit az életünkbe elvégzel. És köszönjük azt a sok jót, amit adsz nekünk. Köszönjük, mennyei Atyám, az életünket. Köszönjük a gyermekeink életét, a családjaink életét, a Krisztus testében élők életét. Hálákat adunk Izraelért. Köszönjük az országunkat, hogy a kegyelmet felette van, és igazgatod azokat az embereket. És köszönjük, hogy olyan emberek kerülnek a igazság trónjára itt a földön, akik te tőled valók, Istenem. Köszönjük ezt neked, mennyei Atyám. Köszönjük a mi életünket, ezt a kis életet, amit Jézus megváltott. Köszönjük az ő életét, hogy ő önmagát adta értünk, és meghozta nekünk a gyógyulást, a szabadulást, a békességet, a büntelenséget. Köszönjük a drága Úr Jézusunknak a megtört testét, hogy szenvedett értünk és helyettünk, hogy a bűnt magára vette, és köszönjük, hogy nekünk egy jó életet adott. Hálákkal teljes a szívünk, azért a szeretetért, amit mennyei Atyánk, te ültettél a mi szívünkben. Köszönjük azt a növekedést, hogy te adtad nekünk azt, hogy ebben a szeretetben növekedjünk, és meglássuk azt a jóságot, azt az igazságot, amit te adtál nekünk, mennyei Atyám. Hálákat adunk neked minden egyes lépésért, és minden egyes lépést a Szentvérben teszünk, a drága tisztító Szentvérben. Köszönjük a drága Úr Jézusnak a kifolyt vérét, amivel minket megszabadított, és köszönjük, hogy minden napon egészségben, békességben, bőségben élhetjük az életünket, a Jézus nevében. Amen. Amen. Köszöntelek benneteket a mai napon, és köszönöm a mennyei Atyának, hogy a mai napon itt állhatok előttetek, és a Szent Szellem fogja a szavakat szólni rajtam keresztül. A mai tanításnak a címe Isten bölcsessége és hatalma. Isten minden hívő számára egy dicsőséges és győztes örökségről gondoskodott. Ez az örökség a sötétség minden munkája feletti hatalmat jelenti. A bűn felett, a betegség, a szegénység, a gyengeség és a szellemi halál feletti hatalomról van szó. De ahhoz, hogy használjuk ezt a Jézusban kapott hatalmunkat, meg kell, hogy nyíljon a szellemi szemünk, és meglássuk az igazságot, meg kell világosodnunk ebben, hogy sikeresen minden helyzetben ellen tudjunk állni az ördög támadásainak és cselvetéseinek. Használnunk kell ezt a hatalmat, meg kell tanulnunk ezt a hatalmat használni. A hívő öröksége Krisztusban Isten bölcsessége. Ez a korábbi időkben el volt rejtve, amíg Isten ki nem nyilatkoztatta, ki nem nyilvánította nekünk Jézus Krisztuson keresztül. A mi örökségünk gazdagságát az Efézusi levélben olvashatjuk. Kettő hosszabb részt fogok felolvasni, mind a kettő egy imádság. Az Efézus 1-ben a 16-tól 23-ig, és az Efézus 3-ban a 14-től 21-ig. Az egyszerű fordításból is fogok egy-két igét beletenni, hogy érthetőbb legyen. Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságaimban. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében. Ezt az egyszerű fordításból is szeretném olvasni. Azt kérem, hogy Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya Isten, töltsön be titeket a Szent Szellemmel, aki bölcsé tesz, kijelenti és igazán megismerteti veletek Istent. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentekben. Egyszerű fordításban. Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg a szívetek szemét, hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket, és milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját szent népének szánt. 19-es. És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének a ma munkája szerint. Egyszerű fordítás. Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk, hívőkben. Ugyanez az erő mutatkozott meg akkor is, és folytatom a 20-as igeverssel, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság, és erő és uraság, és minden név fölé, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte a gyülekezetnek fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Most folytatom a 3-as fejezetből. Ott is fogok egyszerű fordításból beletenni 2 igét. Ez okáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Egyszerű fordításban a 19-est olvasom. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. 20-as vers. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk. Egyszerű fordítás. Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Néki legyen dicsőség a gyülekezetben, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Ez egy gyönyörű imádság, amit Pál apostol azt mondja, hogy nem szűnöm meg értetek imádkozni, tehát folyamatosan mindig imádkozta a Krisztus testéért, az efézusiakért. Pál apostol ezt minden hívőért imádkozta, nem csak az efézusiakért, ahogy most mondtam, az egész Krisztus testéért, mert ez az egész Krisztus testének szól, minden hívőnek szól ez az imádság. És ezt te saját magadért is imádkozhatod. Mert nagyon jó, és hiszem azt, hogy mindannyian megértést kapunk abból, hogy igenis meg kell nyílni a szellemi szemeinknek, hogy megértést kapjunk Isten igényének az értelméből, hogy Jézus mit akart nekünk mondani, mit akart velünk megtanítani, hogy ezt a hatalmat hogy gyakoroljuk, hogy szóljunk az ördögnek, hogy imádkozzunk, és hogy tudjunk hatalommal tanítani is. Ezekben az imádságokban a Szent Szellem ki akarja nyilatkoztatni a hívőknek a bölcsesség és a kijelentés szellemét Jézus megismerésében. A Szent Szellem azt akarja, hogy a szellemünk szemei megnyíljanak, és megértést kapjunk arról, hogy Jézus legyőzte a sátánt. hogy a sátán fölött hatalmat vett és legyőzte a kereszt diadalában. Azt akarja, hogy megértsük, hogy mit jelent valójában a hívők számára, hogy Jézus felmagasztaltatva ül a mennyekben. És azt is ki akarja nyilatkoztatni a Szent Szellem számunkra a bölcsességnek az ismeretét, miszerint mi együtt ülünk Krisztussal a megváltás eredményeként. És ez azt jelenti, hogy ott ülünk a mennyei trónon, hogy ott a hatalmi helyen ülünk. Hatalom helyét foglaltuk el mi is a Jézus Krisztussal együtt. És ez azt jelenti, ha a hatalom helyén ülünk, akkor a sátán felett mi is győztünk. És Isten azt akarja, hogy ezt a hatalmat használjuk. Sajnos még sok hívő tudatlan a sátánnak a trükkjei felől, mert a sátán ezért, hogy tudatlan a hívő, képes becsapni. Ez a taktikája, hogy mindig becsapja a hívőt. Isten szelleme azt akarja, hogy a hívők bölcsességet kapjanak. Isten bölcsességét kérjék, azért van ez az imádság. És az Efézusi levélben van leírva mélyebben ez az imádság az írásban, máshol nem is lehet ilyen mélyen megtalálni, mint az Efézusi levélben. Azt akarja a Szent Szellem, hogy kijelentést kapjunk az igéről, és megvilágosodjon a megértésünk szemei, és megismerjük a hatalmunkat a drága Jézus Krisztusunkban. Isten azt akarja, hogy ne legyünk tudatlanok, hogy nem vagyunk többé a sátán hatalma alatt, mert megszabadultunk a sátán hatalmától és uralmától. Ugye a Kolossi 1.13 írja, hogy megszabadultunk a sötétség hatalmától, és átkerültünk a világosság országába. Isten azt akarja, hogy ne egy legyőzött gyülekezet legyünk, hanem egy győzelmes gyülekezet legyünk. Uralkodnunk kell az ördög felett. És hogyha ezt felismerjük, és tudjuk a hatalmunkat gyakorolni, akkor győztesek leszünk itt a földön. Nézzük meg, hogy Jézus milyen hatalommal bírt. Amikor Jézus elkezdte itt a földön nyilvános szolgálatát, azonnal kapcsolatba került a démoni erőkkel és a gonosz szellemekkel. Azonnal, ahogy Isten erejét megkapta. Ugye, amikor újjászületünk, és betöltekezünk Szent Szellemmel, mi is rögtön találkozunk az ellenséggel. A démonok és a gonosz szellemek azok az évszázadok folyamán akadály nélkül tették a gonosz dolgaikat, úgy, ahogy ők akarták. Királyokként uralkodtak a szellemvilágban a sátán és a seregei, és az embereket a szellemi halál rabságában tartották. Senkinek sem volt hatalma a sátánt és a seregeit megfosztani ettől a trónjától. Nem volt senkinek hatalma az uralmuk felett. Még kétségbe se lehetett vonni a hatalmukat és az uralkodásukat itt a földön. Egyetlen egy helyen sem olvassuk, hogy valaki ellen állt volna ugye az ördögnek, hogy valakiből szellemet, gonosz szellemet üzött volna ki. Az Ószövetségben nem találkozunk ilyennel. Vagy hatalmat gyakorolt volna bárki is az ördög felett. Ezt nem találjuk. Az Ószövetség ideje alatt senkinek nem volt hatalma az ördög felett. De amikor Jézus megkezdte a földi szolgálatát, már más volt a helyzet. Jézus már bemutatta, hogy mit kell tenni. Tehát ahogy Jézus megjelent a földön, a gonosz szellemek és az emberek is azonnal felismerték az ő hatalmát. Nézzük meg a Márk evangéliumban az igét. Márk 1-es fejezet, 21-től 27-ig. Több ilyen történet van leírva, hogy Jézus gonosz szellemet üzött ki az emberekből. Többet találunk az Új Szövetségben, és mindenütt, minden helyzetben helytállt Jézus. Tehát a Márk evangéliuma 1-es fejezet 21-től 27-ig. És bemenének Kapernaumban, és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába tanítvala. Itt megállok, mert szombatnapon, ugye megint itt van a szombatnap, és pont szombatnapon üzött ki egy szellemet egy emberbe, egy gonosz szellemet Jézus. És ezzel több helyen találkozunk. és elálmélkodának az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan szellem volt, és felkiálta, és mondta: ah, mi dolgunk van nékünk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. És megtorgálá őt Jézus, mondván: némulj meg, és menj ki belőle. És a tisztátalan szellem megszaggattá őt, és fennszóval kiáltva kiméne belőle. És mindnyájan elálmélkodának annyira, hogy egymást között kérdezgették, mondván: mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan szellemeknek is, és engedelmeskednek néki. Amen. Ha ezt a történetet jobban megnézzük, és elgondolkodunk rajta, ki volt, aki Jézust az Isten szentjének mondta ebben a történetben? Ki volt? A gonosz szellem, az ördög. Az ördög volt az, aki mindenkinek a tudtára adott a zsinagógában, hogy ő felismerte, hogy hát itt ő vele szembe egy olyan hatalom van, akinek háborúja van vele, ő vele. Tehát az emberben levő tisztátalan szellem nem csak azt tudta, hogy kicsoda Jézus, hanem a hatalmát is felismerte. Hát azt kérdezte, hogy mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Miért jöttél ide? Miért jöttél a mi területünkre? Ugye, majd meg fogjátok hallani, mikor a pusztába is mondja az ördög Jézusnak. Tehát ez azt jelenti, hogy az a terület az ördögé. Minek ment oda Jézus, ugye? Föl volt háborodva gonosz szellem. Mi eddig itthon voltunk, de te ide jöttél. Ki akarsz bennünket innen túrni? Tudjuk, hogy ki vagy. Tehát mindenütt láthatjuk, ahogy mondtam is, több helyen is megjelenik az Új Szövetségben, hogy a démonok is és a gonosz szellemek is azonnal felismerték Jézust, és tudták, hogy ki ő. A démonok féltek Jézustól, mert ő bebizonyította, hogy ő úr az ördög felett. Még az írástudók is a zsinagógában felismerték a hatalmát, és meghajoltak előtte. Ugye a 22-es versben az egyszerű fordításból olvasom, hogy mindenki elcsodálkozott azon, amit mondott, mert úgy tanított, mint aki teljes felhatalmazást kapott, nem pedig úgy, mint a törvénytanítók. Tehát már akkor felismerték, hogy Jézus teljesen más, tehát teljesen másképp tanít. Nem törvény szerint tanít, mert ugye itt van már, olvassuk, hogy szombatnapon is megszabadította azt az embert a gonosz szellemtől. Tehát ő az Atya akaratát tette, nem azt, amit az emberek összeírtak, hogy ezt kell tenni ezen a napon, meg azt kell tenni azon a napon. Tehát elcsodálkoztak rajta. Ugye 27-es vers is írja, hogy mindjárt elálmélkodtak, elcsodálkoztak azon, hogy hát, hogy ez valami új tanítás, amit, hogy mit csinál Jézus, ez egy új tanítás, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan szellemnek. Tehát több helyen láthatjuk ezt a gadarai őrültnél is, és több helyen megtaláljuk az írásban. Már az első összeütközésben, mely Jézus és az ördög között volt, Jézus bebizonyította, hogy ő a győztes a sátán felett. Egy kicsit most előre szaladtam ezzel a példával, mert itt már Jézus elkezdte a szolgálatát, de amit most fog jönni, ez még a pusztában, ami történt, arról fogok nektek beszélni. Ez az összecsapás az ördöggel, ez akkor történt, miután megkeresztelkedett a Jordán folyóban, mikor keresztelő János megkeresztelte Jézust. Nézzük meg a Lukács evangéliumban, a 4-es fejezetben, Lukács evangélium 4-es fejezetben nézzük az 1-től 14-ig, és én ezt felbontva fogom nektek majd elmondani. Tehát azt írja a Lukács 4-ben az 1-es, 2-es igevers, hogy Jézus pedig szent szellemmel telve visszatért a Jordántól, és viteték a szellemtől a pusztába. 40 napig kísértvén az ördög által, és nem evett semmit azokban a napokban, de mikor azok elmúltak, végre megéhezék. Tehát az emberek Az embereknek sokszor az az elképzelésük, hogy a Szent Szellem csak jó és könnyű helyekre visz el minket. Ugye? Ahol nincsenek nehézségek. De ez nem igaz. Ahogy felnövekszünk és éretté válunk Krisztusban, rájövünk arra, hogy a nehéz helyek azok a helyek, ahol a legtöbbet növekedhetünk Istenben. És ez így van. Jézust Isten szelleme a pusztába vitte, ahol megkísértette az ördög. Itt Jézus életének az egyik legszélsőségesebb mélypontja következik. Tehát elmegy a pusztába, ott van 40 napon át, ott bolyong. Olyan körülmények között van, amit senkinek nem kíván, még magának sem. De ez nem elég neki, mert nem csak egyedül van ott, hanem van ott egy másfajta szellemiség is. Egy szellemi jelenlét. Mi is vagyunk úgy időközönként, amikor nem értjük, hogy mi történik velünk, csak érzékeljük azt, hogy valami nincs rendben, mintha tényleg egy más valaki lenne a környékünkön. Egy más szellemiség vesz körül minket, ami félelmet okoz, rossz közérzetet okoz. Olyan szellemiség, ami leuralja gondolatainkat, érzelmeinket, aztán hoz ilyen testi tünetet is, mert az ördög ilyen. Ilyenkor sokszor úgy érezzük, amikor már annyira elborít minket, hogy még a bőrünkből is ki tudnánk bújni. Hogy csak ez ne legyen, ez a rossz érzés ott. De Jézus is végigment rajta. És mi is nagyon sok mindenen végigmentünk, és megyünk is. Tehát visszatérve az igéhez, ugye ott van a pusztába, és letelik a 40 nap. Jézus ekkor megéhezik. Kérdezhetjük azt, hogy hát miért pont 40 nap után éhezik meg? Vannak bizonyos helyzetek, amikor az ember nem érez fizikai szükséget. Úgy el van foglalva valamivel, hogy nem érzi azt, hogy most fázik, vagy nem érez szagokat, vagy éppen nem is hal, mert úgy elfoglalja magát. Én most az Úr dolgaihoz tenném ezt a dolgot, ezt a példázatot, amit mondanék. Például, mikor el szoktunk járni ima konferenciára. Ugye, amikor belemélyülünk az imába, pillanatok alatt elmegy az idő, és nem érzékelünk semmit. Csak imádkozunk, és elmegy az idő. Vagy Isten tiszteletre megyünk Budapestre, vagy ha az igével foglalkozunk, akkor is tényleg gyorsan elmegy az idő, és nem érzékelünk semmit. Most ezt jobban az időre gondolom. Többször érzékeltem azt most magamból kiindulva, hogy amikor tanítok itt nektek, most éppen azért hallom a zenét, mert pont azt a példát hozom, hogy nem is hallom, hogy ott szól a zene, mert nem arra koncentrálok. Akkor mondtam már többször, hogy sokszor tényleg, amikor a kenet úgy leszáll, és jelen van az Úr mélyen, akkor úgy érzem sokszor, hogy mintha nem is ebben a testben lennék, amikor tanítok. Tehát nagyon sok példát lehet mondani, ami ide tartozik. Tehát úgy kikapcsolnak az érzékszervek, hogy az ember szinte magánkívül van, így szokták mondani. Tehát teljesen átlép egy ilyen mennyei dimenzióba. Jézus ez alatt a 40 nap alatt az atyával volt. Imádkozott. Teljesen másra koncentrált ebben a 40 napban. De letelt ez a 40 nap, és jött az éhség. Most gondoljunk bele, hogy valaki 40 napig nem eszik. Mi már ugye rosszul vagyunk, ha egy-két evés kimarad. Hát most akkor gondoljunk bele, ha valaki 40 napig nem fogyaszt semmi ételt. Ilyenkor ugye az ember legyengül, rossz a közérzete, szédül, kettős látása van, meg stb. Ugye amikor egy hirtelen nagy fizikai szükséglete támad az embernek, akkor könnyen megkísérthető, és ilyenkor az ördög nem marad nyugton, mert rögtön jelentkezik a megoldással ilyenkor. Az ördög állandóan résen van. Sokan úgy képzelik, ahogy mondtam is már, hogy amikor újjászületnek, betöltekeznek Szent Szellemmel, onnantól kezdve minden rendben lesz. Jézus megváltott minket, megszabadította a törvényátkától, megszabadította a bűntől, a betegségtől, a szegénységtől, hát akkor nekünk jó dolgunk van, mi történhet velünk. Őket innentől kezdve majd nem éri támadás. De bizony igen. De miért? Mert az ördög nem megy nyugdíjba. Sőt, most kezdődik egy különleges harc, egy különleges szellemi harc, amit Pál apostol úgy ír le, az Efézus 6.12-ben nézzük meg, mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Amen. Nagyon sokan nincsenek erre fölkészülve. Pedig egy hatalmas csata következik. Az ördög egy hatalmas rohammal próbálja visszafoglalni a saját területét. Ugyanúgy minket is vissza akar foglalni. Mert amikor már újjászületsz, Jézushoz kerülsz. Az ördög ezt nem bírja elviselni, azért támad. Jézusnál nem volt az ördögnek saját területe. De mégis úgy gondolta az ördög, hogy Jézus ebben az állapotban, amiben most van, ebben a nagy éhségben, ebben a legyengült állapotban majd támadható lesz, és majd meg fog előtte hajolni. Milyen gonosz rátámadni valakire, pont a legnagyobb szükségében. És jött az ördög az első kísértése. Olvassuk a Lukácsban. És mondta néki az ördög, ha Isten fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzon kenyérré. Azt mondja az ördög, ugye, Jézusnak, hogy hát ha éhes vagy, akkor változtasd át a követ kenyérré, és egyé, mert megéheztél. Neked nagy gond lenne a kövekből kenyeret csinálni, mint Isten fia? Kérdezi az ördög, ugye? Hát nem lenne gond Jézusnak ezt megtennie. Biztos, hogy nem. Aki ott volt a világ teremtésénél, annak biztos nem gond magának cipót, vagy lángost, vagy bármit is oda készíteni. Mert ugye azt mondják, hogy akik a Júdea pusztájában vándoroltak, azt mondták, hogy ilyen zsömle formájú kövek vannak ott. És az még olyan gusztusos is lehetett, ugye? És amikor az ember ilyen szükségben van, azért mindenre gondol. És azt mondta a Jézus az ördögnek, hogy nem kérek az ötleteidből. Nem fogok ráállni arra az útra, amit te akarsz, hogy én az Istentől kapott hatalmamat, az én isteni erőmet olyan dolgokra pazaroljam, hogy mintha valami bűvész mutatványokat akarnák én a saját dicsőségemre bemutatni. Nem. Jézus ezt nem akarta. Jézus nem varázsló volt, meg nem boszorkányságot tett, hanem itt a bizonyíték arra, hogy Jézus minden csodatételében akár gyógyulás volt, akár szabadulás, Isten erejét használta, és nem holmi boszorkányságot, vagy varázslást. De az ördög csak mondja tovább, tehát ki tudná meg ezt? Nem látná meg senki, hogy mit teszel, nincs itt senki. Átváltoztathatod a követ kenyérré, ha nem lenne egy tanú se. De Jézus nem hallgatott rá. Jézus azt mondta magáról, a főpapi imádságában, élete utolsó előtti pillanataiban, hogy Atyám, még itt a földön éltem, téged dicsőítettelek mindennel. A János 17-es fejezetében megtaláljátok Jézusnak a főpapi imádságát. Azt mondta, téged dicsőítettelek mindennel, Atyám. Akkor is, ha láttak, meg akkor is, ha nem láttak. Akkor is, ha ezren voltak, meg akkor is, ha csak egyedül volt valaki, vagy ha nem volt senki. Mindig téged dicsőítettelek. Ugye, amikor a szükségleteinkkel kísért meg az ördög, akkor ő pontosan tudja, hogy azt hogyan tegye meg. Mert nagy mestere annak. Az Úr Jézus azt válaszolta neki. Jézus pedig felele néki mondván, megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Amen. Jézus Isten igéjéről beszél itt. Pál apostol az Efézus 6.16-ban azt mondja, hogy van nálunk a hit pajzsa. Öltözzük fel a hit pajzsát, ami az Istenben való bizalmat jelenti. Az Efézus 6.17-ben pedig a szellem kardja van, ami Isten igéje. Milyen érdekes az, hogy a testet öltött Isten fia, Jézus nem a saját nevében beszélt az ördökhöz, hanem Isten igéjével szállt szembe az ördöggel. De nézzétek, az ördög nem futamodik meg. Még Isten fia elől sem. Akkor ne csodálkozzunk, hogyha mi is azt tapasztaljuk, hogy nem futamodik meg az ördög tőlünk. Nem olyan egyszerűen. De ki kell tartani, mert Jézus bemutatja itt, hogy igenis ki kell tartani. Jön a következő kísértésével. Majd felvívén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta néki e föld minden birodalmát egy szempillantásban. És mondta néki az ördög, néked adom mindezt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Ezt mondja az ördög Jézusnak. Tehát felviszi őt egy nagy hegyre, megmutatta neki a világ összes országát, és még azt merészeli neki mondani, hogy ez itt mind nekem adatot, ami azt jelenti, hogy ugye azt sugallja Jézusnak, hogy jogos örökségként van ebben a birtokban. És annak adom, akinek akarom, mert ugye Ádám átadta neki a hatalmat az ördögnek. És én neked fogom adni ezt, ha leborulsz előttem. Nem felháborító, hogy mit mond ez a dög? De minden esetre felkínálja azért Isten fiának a könnyebb utat. Mit jelent ez? Nem kell itt világmegváltónak lenni. Ezt ajánlja fel Jézusnak. Nem kell itt világmegváltónak menni. Nem kell itt a keresztre menni. Nem kell itt semmit se csinálni. De ilyen egyszerűen meg lehet kapni az egész világot. Neked adok mindent, ha meghajolsz előttem. Valaki megkérdezheti azt, hogy megtette volna ezt az ördög, odaadta volna Jézusnak? Nem, mert ő a hazugság atya. Ugye? Ő embergyilkos volt kezdettől fogva. Az Úr Jézus erre azt válaszolta, felelvén pedig Jézus mondanéki, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Amen. Megint a szellem kardja van Jézus kezében, a drága ige. Ezek után már az ember arra számítana, hogy az ördög most már csak eltűnik onnan, eltávozik, és nem jön több kísértéssel. De nem ezt teszi. Sőt, az ördög is előveszi a szellem kardját, az Isten igéjét. Menjünk tovább. Azután Jeruzsálembe vitte őt, és a templom ormára állítván mondanéki. Ha Isten fia vagy, vesd alá magad innét, mert megvan írva. Az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged, és kezükbe hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üsd lábadat a kőbe. Isten igéjét hozta az ördög, mint halljuk, mert ez a 91-es Zsoltárban megvan írva. Hát, mi baja lehetne Isten fiának, ha ott leugrik onnan, vagy leesik? Föl kell leporolja a ruháját, aztán azt mondja, hát én vagyok a messiás emberek, van még olyan ember, aki nem hisz bennem. Tehette volna ezt Jézus. De az Úr Jézus azt mondta, hogy nem fogok fölülni az általad feltett igékre. Megvan írva. Azt mondta neki. Felelvén pedig Jézus mondta neki, megmondatot, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Jézus mindig hatalommal és az igével válaszolt meg az ördögnek. Bölcs Salamon azt mondja a példabeszéd 25.11-ben, hogy mint aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. És Jézus mindig a helyén mondott igét használta. Példabeszéd 25.11. Tehát Isten igéje az nem játékszer, nem szórakoztatásra van, és nem arra, hogy kényünk kedvünk szerint alkalmazgassuk, mint ahogy az ördög teszi. Ugye az ördög szívesen nyomja a kezünkbe Isten igéjét ilyen kicsavart módszerekkel, kicsavart értelmezésekkel, hogyha nem figyelünk oda, akkor sokan be is dőlnek neki. Mit is mondott Jézus később, nem sokkal a halála előtt, hogy jön a világ fejedelme, de jöhet, mert az ellenségnek nincs bennem semmije. Azt mondta Jézus, nem veszem fel az ő kísértéseit. De nem vagyok hajlandó tudomásul venni azokat, amit az ördög tesz. Tehát Jézus nem szállt csatába a sátánnal. Nem. Egyszerűen helytállt. Egyedül Isten igéjét vitte felé. Isten igéjével győzte le a sátánt. De tovább menve Lukás 4.13-ra azt mondja. És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozik tőle egy időre. Úgyhogy az ördög csak egy időre, ő újra fog jönni, mert nem adja fel. Ez a legjobb tulajdonsága. Ő ugye a hazugság atya. Saját hazugságai próbálja mindig igazsággá változtatni. Mindig úgy jön, mintha ő az igazságot szólná. És van, mikor bedőlünk neki sajnos. A 2 Korintus 11-14-ben megtaláljátok, hogy átváltoztatja magát a világosság angyalává. Sőt, meg is nézhetjük. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Minden meg van írva. Tehát az ördög megpróbálja valóban végig vinni és elhitetni azt, hogy ami ő neki adatott, az az övé. És ezt képzeli rólam is, rólad is, és mindenkiről, Isten teremtményéről. De aki hisz a fiúban, hisz Isten fiában, hogy ő azért jött, hogy lerontsa a sátán munkáját, akkor az már győztes. Jézus ebben az összecsapásban Isten igéjével győzte le a sátánt. És Jézus arra akar minket megtanítani, hogy az igével álljunk ellen mi is az ördögnek, és a tőle kapott hatalommal tegyük, és amikor ez mind megtörtént, Jézus pedig megtért a Szent Szellemnek erejével. Isten ereje nem hagyta el akkor se, bármilyen nagy megkísértésben volt, bármilyen helyzetben vagyunk is, Isten ereje velünk van, és Isten ezzel az erővel felemel minket, és nekünk ezt az erőt kell használnunk minden helyzetben. Ezt magamnak is prédikálom, mert az első számú, amikor én kiállok ide, hogy először magamnak prédikálom. Mert hiszem azt, hogy mindannyiunkat megerősít, amit az Úr akaratában mondunk ki. És a Zsidó 4.12-vel zárnám, ami a szellem kardja, ismerjük ezt az igét. Mert az Istennek igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a léleknek, és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. Amen. Én hiszem azt, hogy ez az igen mélyen gyökeret ver a szívünkben, és minden egyes tavát meg fogjuk tudni tanulmányozni, elmélyedni benne, hogy minél nagyobb értelmet adjon, mert Isten igéje és az Jézusban kapott hatalmat, ha a kettőt összekapcsoljuk, akkor magas helyekre eljuthatunk, és szabadulások, gyógyulások jönnek az életünkbe. Amen.
Köszönjük az Úrnak a mai üzenetet. Egy képes üzenet, amit nemrégen küldtem ki, ezt jött és leírtam, hogy nem nekünk van félnivalónk az ördögtől, hanem az ördögnek van félnivalója tőlünk, mert hatalmat kaptunk. Hatalmat kaptunk Krisztusban. És ezt a hatalmat nekünk kell gyakorolni. Az teljesen igaz, amit hallottatok, hogyha valaki valamivel lefoglalja magát, nem reagál a külvilágra. Jelen esetben ugye Jézus 40 napig böjtölt, és a pusztában volt, és nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan létezhet az, hogy nem volt éhes, nem volt szomjas. Mert amikor az ember Isten dicsőségében van, akkor a fizikai dolgok átmenetileg felfüggesztődnek. Ez egy természetfeletti jelenség. Már én azt is sokaltam, amikor hallottam egy bizonyságot Pesten, hogy a gyógyító sorba valaki a kenet alatt eldőlt, és 7 napig ott feküdt a padlón. Már ez is soknak tűnik, hogy 7 nap nem enni, nem inni, nem kimenni a mosdóba, Hogy létezhet ez? Hát úgy, hogy a fizikai működés Isten jelenlétében, a kenet alatt, fel van függesztve. Én csak egy fizikai dolgot tudok hozzákapcsolni. Amikor bent ülök az irodámba, mindig nézem az órát, mikor lesz dél, mikor lesz ebéd, mert megéhezek. De ha kint vagyok a kertben, és belemerülök valami munkába, vagy a műhelyembe barkácsolok, akkor nem érzem az éjséget. Mert annyira arra a dologra figyelek. Tehát igaz, hogy ez egy fizikai példa, de körülbelül ilyen történhetett Jézussal is. Ez így jött még hozzá nekem. Viszont a múlt hétfői tanításhoz egy kiegészítést szeretnék mondani, mert ugyan szó volt arról, hogy nem csak a földi fizikai bevételeink vannak, hanem van mennyei bankszámlánk is. Mert mindenki vetett már az életébe. És az gyűlik a mennyei folyószámlán. És arról is szóltam, hogy arról megfeledkezünk, hogy arról lehívjunk összegeket. És visszakerestem, itt Ságváron tanítottam erről 2012 végén és 2013 elején, három részben, és a mennyei bankból három módon lehet kivenni. Az egyik a megegyezés ereje. Máté 18-19. Hogyha ketten, egy akaraton kértek valamit mennyei atyától, a Jézus nevében, akkor megadja. És hogyha ezt komolyan vesszük, hogy ketten megegyezünk valamiben, a másik feltétel, hogy kérünk egy hittel, egy akarattal, akkor a harmadik lépés az, hogy a mennyei atya megadja. Ez az ige úgy kezdődik, hogy bizony mondom néktek. Tehát Jézus nem először mondta tanítványainak, hogy az egy akaraton mondott imának óriási ereje van. Az egy akarat jelenti azt, hogy egyetértésre jutni, összhangra jutni, vagy megállapodni egy dologban. Ehhez olyan imatárs kell, aki szilárdan kitart, aki szilárdan megáll az igén, és azon, amiben megegyeztek. Függetlenül, hogy jönnek-e a hullámok, a viharos tenger, meg a szélvihar. Jézus még a lehetetlent is megteszi, hogyha két hívő, de lehet három is, meg négy is, tántoríthatatlan abban, amiben megegyeztek. És hogyha a szavainkkal felszabadítjuk a hitünket, akkor ennek az ereje működni fog. A második módja a megvonlás ereje a Márk 11-23 alapján. Hogyha mondja, meg lesz néki, amit mondott. Tehát meg lesz, amit hittel rendszeresen kimondasz, és nem ingadozol benne. A mond szónak a jelentése a görögben beszél, szól, parancsol. És ez a harmadik kifejezés, a parancsol egy sokkal erőteljesebb. És ha behelyettesítjük a mondani szó helyébe, hogy meg lesz néki, amit mondott, akkor úgy is mondhatjuk, hogy meg lesz néki, amit parancsolt. Ugye a szellemvilágban parancsolunk. A hitünk a kimondás által szabadul fel. Tehát ki kell mondani a hitünket. És nem egyszer. Mi királyok vagyunk és papok, tegnap is hallhattátok a pesti tanításban, és nekünk királyokhoz méltóan el kell foglalni a hatalmi helyünket, az Atya jobbján, az Úr Jézussal együtt, és királyokként rendeleteket kell hoznunk, és azokat kihirdetnünk. Rendelethozáshoz viszont előbb döntést kell hozni valamiben. És minden nap állunk helyzetek előtt, hogy döntenünk kell. Nagyon egyszerű helyzet, hogy vigyek esernyőt, vagy ne vigyek esernyőt. Ezek pici döntések, de vannak nagyobb döntések is. A hitet munkába kell állítani, és nem szabad őriznünk a tarisznyába, mert akkor nem fog gyümölcsöt teremni. És ennek az igének a lényege az, hogy azt kapod meg, amit kimondasz. És nagyon belém ivódott a pesti tanításokból az, hogy nem az ott közösen elmondott imák hozzák meg elsősorban az eredményt, hanem amikor hazamegy a szent, szembesül a helyzetekkel, akkor mit mond? Mert ha pont az ellenkezőjét mondja ki, amiért imádkoztak egy gyülekezetben, akkor lerontja azt a közös imát. Tehát nagyon kell vigyáznunk a orrunk alatti nyílásra, hogy álhatatosan megmaradjunk. Zsidó levélben ugye meg van írva, hogy mindig ugyanazt mondjuk. A harmadik módja banki kivétnek az elváró hit, mégpedig az ige alapján. Jól ismerjük Ábrahámnak a történetét. Sokáig nem volt gyermekük. Isten megígérte. És elmúlott negyed század, és még mindig nem történt semmi. És a római levélben meg van írva a negyedik fejezetben, a 17-18-as versben, hogy a reménytelenség ellenére elváró hittel hitte Ábrahám, hogy amit Isten mondott, amit ígért, az meg lesz. Most, ami a Bibliában le van írva, az mind Isten ígérete a számunkra. Nekünk is úgy kell hozzáállnunk, mint Ábrahám, hogy amit Isten ígért, és ha jól emlékszem, 7700 ígéret van a Bibliában a szentek számára, ez valahol olvastam, hogy az mind a miénk. És a zsidó levélben, a 6.12-t nézzük meg, még a 15-ös.
Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. És ekképpen békességtűrő lévén megnyerte az ígéretet.
Amen. Ez a békességes tűrés, ez gyakorlatilag türelmet jelent. Kitartó türelmet. A kitartás, a türelemmel való kitartás egy szellemi erőt jelent. Az igében erő lakozik. És az ige egy élő lény. Működik. És egy fontos dolog, hogy mindenben Jézusi legyen az utolsó szó. Ha kap az ember egy rossz zárójelentést, akkor is azt kell mondanunk, hogy nekünk megvan írva az 1 Péter 2.24-ben, és ehhez ragaszkodom, és nem ahhoz, amit mondtak. És sajnos voltak olyan esetek, amikor elcserélték a zárójelentést. Aki egészséges volt, az megbetegedett, meghalt, mert elfogadta. Aki beteg volt, az meggyógyult, mert a papírnak hitt. Hát akkor mi miért ne hihetnénk az írásnak, ami igaz? És amikor imádkozunk azért, hogy anyagit szólítsunk be, akkor az imát így kellene befejezni. Ezt elmondhatjuk közösen. Köszönöm, Uram, hogy megkaptam.
Én pedig hittel átvettem.
A pénz úton van hozzám.
És kellő időben megérkezik.
És hogyha mi tántoríthatatlanul az új szövetségre alapozunk, Isten ígéreteire, amit a megváltásban biztosított a számunkra, akkor ki fogunk jönni minden szükségállapotból. És meghatározó az, hogy te mit látsz a lelki szemeddel. Milyen kép van előtted, szóval a vetítővásznon. És meghatározó az, hogy miként működik a képzelő erőnk. Völgymenet, vagy hegymenet. Ezen sok múlik. Tehát ez volt a három módja annak, hogy hogyan tudunk a mennyei bankból lehívni. És ezek után ha valamelyik lépést megtettük, akkor működésbe fog lépni a Lukács 6.38, és csak azt a részét idézem, hogy az emberek adnak a ti öletekbe. Mert a pénz nem a mennyből fog lepotyogni. És hogy milyen csatornán keresztül nyúl ki Isten felénk, ezt nem lehet kiokoskodni. Hogy most egy kaparós szelvény, vagy kispista Jóskán keresztül fog Isten kinyúlni, ezt ő tudja. És még egy gondolat, ami azóta jött nekem is világosságképpen, akinek van folyószámlája, az tudja, hogy a folyószámla csak egy nyilvántartás. A folyószámlán nincs ott fizikailag az a pénzköteg, amivel rendelkezel. A pénz valahol máshol van. Bezárva egy széfbe, vagy bárhol, de a folyószámlán nincs rajta a pénz, csak nyilván tartják, hogy mennyi a te részed. Most ugyanez a helyzet a mennyei folyószámlával is. Egy korábbi tanításban ugye volt arról szó, vagy lehet, hogy ebben a sorozatban, amit ott 2012-ben kezdtem el tanítani, a gazdagság lelőhelye címmel, hogy Isten a mennyből nem tud pénzt ledobálni, mert a mennyben nincsen pénzjegy nyomda. A pénz itt van a földön. És a hittel mondott imáinkkal mi a Lukács 6.38-at tudjuk működésbe hozni. Talán sikerült érthetően átadnom. Tehát a mennyei folyószámlánk az fönt van a mennybe, amit elvetettünk, azt nyilván tartják, de a hozzátartozó pénz az itt van a földön. És amikor mi vetettünk, akkor számíthatunk az aratásra. Hát a kiskertben sem azért veted el a veteményt, hogy majd tönkre megy, aztán megeszik a nyulak, vagy akármi, hanem akarsz termést leszedni róla. A mezőgazdaságban is azért vetik be a földeket különböző gabonával, mert akarnak belőle kamatoztatni a befektetést. És ugyanez a szellemi világban is működik. Tehát amit elvetettünk eddig, megvan a mi jogunk ahhoz, hogy abból igényeljünk. Persze hitel működik ez is. És nem fogjuk tudni, hogy ez honnan fog előjönni. Egy bizonyságot mondok hozzá, a kettőt. Valamikor 2000 elején Tabon szolgáltunk, Tabon is, meg Szántódon is, és megjöttek a számlák. És uram, hát ezt nem tudjuk, hogy most miből tudjuk rendezni. Amikor az ember csak Istennek szól, hogy uram, kérünk segítséget, és nem embernek szól, akkor a Balaton túlsó partjáról postai úton jött egy összeg, 5 számjegyű összeg volt, és ki tudtuk abból fizetni a számláinkat. Aztán egy másik helyzet. Az egy másik megyében levő szolgálóval történt, nem az egyházunk szolgálója. Nagy szárazság volt azon a nyáron, és mondta az úrnak, hogy uram, hát én tudod, hogy mennyire szeretem azt a kis pici kis uborkákat, amikor el van rakva téli savanyúságnak. És egy másik megyében hallotta meg egy pásztortársunk, az úrtól hallotta meg, nem embertől, becsomagolta az uborkát dobozba, feladta postán, és elküldte. És volt meglepetés. Hogy én csak az úrnak mondtam, nem embernek. Itt is a Lukács 6.38 működött. Ziggyével kapcsolatban van-e valami kérdésetek, vagy igei kijelentésetek, ami az igéhez kapcsolódik? Ágnesnek van üzenete.
Egy megvallást szeretnék elmondani, és utána néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Uram, leteszem eléd az életemet. A te akaratod legyen meg az életemben, és ne az enyém. Uram, átadom magam neked, odaadom magam neked. A te kezedbe adom magamat, és mindazt, ami vagyok. Hiszem és köszönöm, Uram, hogy formálsz engem a te akaratod szerint, hogy a te terved szerint akarjak élni és szolgálni téged. Köszönöm, Uram, hogy formálsz engem, és munkálod bennem mind az akarást, mind a cselekvést a te jó kedvedből. Hiszem és köszönöm, Uram, hogy felemeltél engem a hit teljességének, a gyógyulásnak, a szabadulásnak, a győzelemnek a helyére. Hiszem és köszönöm, drága Szent Szellem, hogy a te szent tüzed kiégett belőlem az egész lényemből, az egész életemből mindent, ami nem egyezik a te élő igéddel. Hiszem, hogy a szívemben, a lelkemben, a testemben, az egész lényemben, az egész életemben, a szolgálatomban minden az igéhez igazodik. Jézus nevében. Amen. Az, hogy a te kezedbe adom magam, Uram, és mindazt, ami vagyok, ezt is meg tudjuk vallani. Ez az Ószövetségből származik. Amikor az Úr népe csatába vonult, ez többször is le van írva, hogy megkérdezték az Urat, hogy Uram, a kezünkbe adod-e az ellenséget? És amikor az Úr azt válaszolta, hogy igen, akkor az azt jelentette, hogy bátran vonuljatok a csatába, a győzelem a tiétek. És ha mi az Úr kezébe adjuk magunkat, az azt jelenti, hogy az Úr akarata győz az életünkben, és nem a miénk. Hogyha kitartunk emellett, az elhatározás mellett, és emellett a megvallás mellett, akkor az Úr akarata érvényesül, és nem a miénk. És valaki egyszer azt mondta, hogy ha gyógyulásra van szükségünk, akkor a hitharc célja nem a gyógyulás, hanem az, hogy eljussunk a hit teljességére. Mert sokszor azért nem jött még valóságba az életünkben valami, mert van bennünk egy akadály. És ezt az akadályt nekünk kell megtalálni magunkban, és csak mi tudjuk legyőzni, és csak mi tudjuk átadni az Úrnak, ezt más nem tudja helyettünk megtenni. És ez az akadály lehet egy rossz hozzáállás, vagy sértődés, vagy szomorúság, bánat, vagy lázadás, viszálykodás, békétlenség, türelmetlenség, sok minden. És ezt mindenkinek magában kell megtalálni. És ehhez tudjuk kérni az Urat segítségül, hogy tanítson meg bennünket még mélyebben és még mélyebben arról a dologról, ami még nem működik igazán az életünkben. És az is fontos, hogy milyen érzelmeket engedünk be magunkba, hogy egy helyzetre hogyan reagálunk. Folyton megsértődünk, vagy folyton bánatosak leszünk, vagy folyton lázadunk, mert ezek akadályok. És amikor észrevesszük, hogy ezek fel akarnak törni, akkor fontos, hogy felismerjük, hogy ezek fel akarnak törni, és akkor kell ezeket nyakon csípni. És akkor kell ezeket fogságba ejteni, hogy engedelmeskedjenek a Krisztusnak, és akkor tudjuk kirúgni ezeket az életünkből. Mert utána, hogyha belemélyedünk ebbe, akkor már egyre nehezebb lesz ezeket elzavarni és elküldeni az életünkből. Egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedünk, és egyre nehezebben tudunk kikapaszkodni az árokból. És ehhez tudunk kérni még mélyebb és még mélyebb tanítást az Úrtól. És fontos, hogy vágyakozzunk az éhségre, hogy még mélyebben éhezzük az igét, és vágyakozzunk még mélyebben az igére, a még mélyebb megértésre. És az sem mindegy, hogy mit engedünk be magunkba, milyen szellemiséget engedünk be magunkba, mert olyanná válunk. És amilyen szellemiség bennünk van, azt árasztjuk ki itt az alkalmon is, a családunkban is, a munkahelyünkön is, szomszédaink felé, vagy akikkel éppen találkozunk, mások felé, vagy ha mások felé szolgálunk, akkor ő feléjük is. És ezért fontos, hogy ezeket le tudjuk tenni. Ezért tudjuk azt is kérni az Úrtól, hogy emeljen fel bennünket arra a szintre, ahol már tudunk ezek felett uralkodni, és le tudjuk tenni ezeket, és el tudjuk engedni ezeket. Mert nem mindegy, hogy milyen a lelki állapotunk. Ez még inkább apu tanításához kapcsolódik, ami a múltkor volt. És kívánom, hogy sikerüljön mindenkinek ezeket az akadályokat legyőzni a saját életében. Jézus nevében. Amen.
Halleluja. Ez kicsit Joyce Meyer üzenetéhez is hasonlít. Én hálát adok az Úrnak Joyce Meyer szolgálatáért, hogy az Úrtól nagyon sok kijelentést vett, és ezt mi használhatjuk. És még a szivacs példája jutott eszembe, amiről Attila tanított nem régen, hogy amit felszív a szivacs, nyomás hatásáról az jön ki belőle. Hálát adunk az Úrnak a mai alkalomért. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúrjon bennünk, szeretet töltsön be minket, hadd lesz nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívvel, mindjárt legyen benned, lobbantsa lángra szívünket, szeretettel, áldásoddal megyünk itt vele, néked énekelünk, boldog éneket, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap. Minden nap kísérünk, éjjel jó uram, néked énekelünk, vidáman boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap, minden nap.
Áldás az Urátok! Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a mai alkalom során is közösségben lehettünk vele, és áldott hetet és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.